köszönöm szépen először is a meghívást. Nagyon, nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen a felolvasulésen, és még csak annyit szeretnék elmondani, hogy ezzel a kutatással a posztdoktori ösztöndíjam keretében foglalkozom, ahol a 16-18. Századi magyar ókor kutatás történetét tervezem feldolgozni. És Ovidius sírjával már foglalkoztam így korábban is a doktori témám keretében, azóta pedig egy kicsit ezt így tovább vittem már más irányba is, és még most is kiderült, hogy még mindig lehet ezt majd még tovább is, úgyhogy most azt szeretném elmondani, ahol éppen tartok ebben, és hogyha nem baj, akkor leülök. Köszönöm szépen. Tehát akkor a kohort irodalmi és tárgyi emlékek felbukkanása a koraújkori magyarországi Ovidius recepcióban címmel szeretném az előadásomat tartani. 2025. április 1-én a következő hír jelent meg a román sajtóban. Egy ingatlan fejlesztések miatt lebontásra ítélt területen folytattak régészeti ásatásokat, ahol több száz ókori sír között megtalálták Publius Ovidius Názó római költő sírját, akit Augustus császár több mint 2000 évvel ezelőtt száműzött Ovidba. A híradás szerint egy szarkofágra és egy halottis télére bukkantak, és az azon talált felirat alapján biztosra vehető, hogy ez Ovidius síremléke. Ebből láthatjuk, hogy Ovidius száműzetésének emléke még ma is él a köztudatban, így a román köztudatban is. A nyilvánvalóan áprilisi tréfának szánt cikk Facebook megosztásai mellett számtalan olyan hozzászólást olvashatunk, melynek szerzői tényleg komolyan vették ezt a rendkívüli felfedezést. Minek köszönhetjük ezt a kiemelt érdeklődést a tragikus sorsú római költő életének, számüzetésének és halálának homályos részletei után? Előadásomban a Honi Ovidius recepció és a költőhöz köthető fiktív emlékek bemutatása mellett erre a kérdésre is szeretnék választ adni, továbbá azt szeretném ismertetni, hogy a 16. századtól egyre erősödő, az ókori múlt megismerésére irányuló tudományos kutatások hogyan viszonyultak ezekhez, és hogyan próbálták szerzőink a témával kapcsolatos, nyilvánvaló történelmi ellentmondásokat kiküszöbölni. Az alábbiakban arra törekszem, hogy a költő élete és munkássága azon részeinek recepcióját ismertessem, melyek véleményem szerint témák szempontjából a legrelevánsabbak, vagyis száműzetésének, valamint ezen időszakban született műveinek utóéletét. Ovidius ekkor írt műveiben olyan irodalmi személyiséget hozott létre, mely szinte hiába valóvá tesz minden kísérletet, hogy különbséget tegyünk az életrajz és a költészet között, így ahogy látni fogjuk, kiváló alapot nyújt az időszak homályos részeivel kapcsolatos elméleteknek. Mit tudunk biztosan Ovidiusról a Krisztus utáni 8. évet követően? Amint az ismert, a költőt Augustus császár ekkor száműzte a Fekete-tenger partjára, Tóiba. Ovidius maga írja le, hogy a Rómából való kényszerű távozásának oka kárnak a terror, azaz egy vers és egy eltévedés volt. Erre különféle magyarázatok születtek. Tomiban írta meg 4 könyvből álló elégia gyűjteményét, a Trisztiát, elégikus leveleinek 5 könyvét Epistulae ex Ponto címmel, az Ibis című, egy meg nem nevezett ellenségének egy gyalázkodó költeményt, valamint halászatról szóló, töredékekből fennmaradt tanköltemények a Halieutikát. Tomiban halt meg Krisztus után 17-18 körül anélkül, hogy valaha visszatérhetett volna Rómába. Ovidius recepciója már igen korán az ókorban is megfogható. Ifjabb Seneca, Lucanus, Stacius és Marcialis is hozzájárultak ahhoz, hogy Ovidius neve és költészete, noha ekkor még nem volt iskolai tananyag, ismert legyen nem csak Rómában, hanem a provinciákban is. Emellett a császárkori feliratokon is gyakran felbukkannak utalások a költészetére, sőt az első, nevéhez köthető fiktív sírfelirat is ebből az időből származik. Ez az Ovidianus poéta hic quiescit címmel, ami egyébként nincs a hamis feliratok közé sorolva a Corpus Inscriptionum Latinarumban. Bartus Dávid és Borhi László pedig tavaly publikálta azt a 2015-ben az egykori brigéciói légiótábor közelében talált terrakotta tetőcserepet, amelyen egy szakállas férfi karikaturisztikus ábrázolása és az Ovidius Názó felirat szerepel. A lelet nem csak azért kiemelkedő jelentőségű, mert megerősíti, hogy a Római Birodalom északkeleti határvidékén fekvő Brigéciónak a hasonló erősségekhez képest magasabb műveltségi szintű lakossága volt, hanem azért is, mert az ókorból eddig Ovidius egyetlen ábrázolása sem volt ismert. Sajnos rétegtani vizsgálatok nem állnak rendelkezésre a lelet pontos datálásához, azonban egyéb adatok alapján a tetőcserék készítésének ideje a II.-III. századra tehető. Mindemellett a késő antikvitás keresztény költői is segítették Ovidius nevét átörökíteni egészen a középkorig. A 6. századi szerző Venantius Fortunatus egyik karaktere, például egy apáca, aki a Herodés stílusában ír levelet vőlegényének Krisztusnak. A 12. században pedig elérkezett az úgynevezett Étas Ovidiana, amelyben a költő életműve végérvényesen a latin költészet nélkülözhetetlen alapjává vált. Munkái ettől kezdve, mint az ókori tudás átörökítői jelentek meg az iskolai oktatásban, az életrajzával, főként a számüzetésével és halálával kapcsolatos bizonytalanságok pedig a humanista szövegkiadások és fordítások előszavainak köszönhetően egyre ismertebbé váltak. Ugyan a műveihez már a középkorban is készültek kommentárok, valódi áttörést Rafael Régius Metamorfózészhez készített kommentárjai jelentették, melyek 1492-ben jelentek meg, és a következő 15 évben mintegy 50 ezer példányban adták ki őket. Ettől kezdve Ovidius műveinek alapvetően két kiadását különböztethetjük meg, egyfelől a tudós kommentárokat, amely például a reneszánsz antikvarianizmus, illetve a filológia köré csoportosultak, valamint az általában több műből összeállított részleges iskolai kiadásokat. A kézirat másolatok mennyisége, az azokhoz fűzött magyarázatok, továbbá a könyvtári katalógusok és az olvasmányjegyzékek is világosan bizonyítják, hogy Ovidius költészete az oktatás minden szintjén megjelent a 14. századtól kezdve. A költő recepciójában a 15. század második fele hozott nagy változást, ennek egyik fontos tényezője a humanista tudós alakjának és a nyomdászatnak a megjelenése volt. A nyomdászok közötti versengés igen hamar ahhoz vezetett, hogy a kéziratos hagyományhoz képest egyre teljesebb kiadásokban, a kevésbé ismert művekkel kiegészítve váltak hozzáférhetővé a klasszikus autorok, így Ovidius is. Hazánkban igen korán, már a 13. század elején találhatunk okleveles utalást műveinek ismeretére. Egy 1217-re keltezhető adománylevélben az Epistulae ex Ponto egy disztihonját találjuk meg, az idézetben szereplő metaforának nagy hagyománya volt már az ókorban is, ezen okleveles használata pedig Déri Balázs megállapítása szerint a legkorábbi fennmaradt magyarországi idézet az antik szerzőtől. A kancellária írnoka az idézettel a vékony fonálon függő emberi élet törékenységét érzékelteti. Láthattuk, hogy az antik autoroktól származó néhány soros idézetek, tehát már az Árpád korban is ismertek voltak, azonban minden bizonnyal csak a Floridégiumokból. Ezen idézetgyűjteményekben már a 9. századtól megtaláljuk Ovidiust, melyek közül a legtöbb, tehát a tőle származó idézetek közül a legtöbb a számüzetés során írt elégiaiból származik. Noha a költő munkásságának megjelenése hazánkban a 15. századtól lesz egyre gyakoribb, a diákok ezt megelőzően is biztosan találkoztak a hírével, ha másként nem, az oktatás minden szintjén használt tankönyvből, a Dicta Catonisból. Az ókori szerzők középkori ismeretéről keveset tudunk, Tarnai Antor szerint azonban a kézzelfogható bizonyítékoknál, például a kódexekben található autoroknál lényegesen több ókori ismeretanyagot tartalmazó szöveg forgott közkézen, amelyet a magasabban iskolázott réteg legalább szerző és irodalmi érték szerint ismert. A költő kultusza azonban a korabikorban egyre jobban megerősödött, és ennek okait az oktatás nagymértékű átalakulásában, a városi humanista iskolák megjelenésében kell keresnünk, ahol, ahogy ez a magyarországi tanrendekből virágosan kiderül, sűrűn olvasták és imitálták is a diákok Ovidius életművét. Az antik autorok és az ő szellemükben alkotó kortárs szerzők műveinek ismerete, tehát már nem csak a főúri, vagy inkább főpapi réteg kiváltsága volt. Azzal, hogy a nagyobb városok vezető tisztségviselői egyre inkább mecénási szerepet töltöttek be iskoláik felett, már jóval szélesebb körben vált elérhetővé a klasszikus szerzők műveinek humanista tárgyalása, külföldi egyetemi végzettségű világi rektorok irányítása alatt. A 16. század végén pedig már a régiségtan oktatásával is találkozhatunk a jezsuita gimnáziumok központilag szabályozott tanrendjében, a legfelsőbb, 5. vagyis retorikai osztályban, azokon a napokon, amikor délután nem volt tanítás, a tanulóknak többek között görög és római régiségtannal kellett foglalkozni. Ahogy korábban említettem, a 16. század elejére tehetjük az antik autorok, természetesen Ovidius iskolai kiadásainak a megjelenését is. Hazánkban elsősorban külföldi kiadások voltak elérhetők, de a nagyszombati jezsuiták, illetve a debreceni református kollégium is jelentetett meg iskolai használatra szerzeményeket Ovidius műveiből. A költő műveinek imitálása amellett, hogy a diákok számára kötelező feladat volt, a neolatin költészet képviselőinek munkásságában is kimutatható. Ennek részletes bemutatása nem tisztem, itt csak két példát emelnék ki. Az egyik szerelmi lírájának szélsőséges imitációja, a cseh jezsuita, II. Rákóczi Ferenc gimnáziumi poétika és retorika tanára, Melchior Gutwirth Amoris Mariani című 1690-ben megjelent művében. Ahogy Szörényi László megjegyzi, a szerző a Sacra Poesis legmagasztosabb témáját a Mária kultuszt párosítja a legfrivolabb római költő szerelmi elégiájának formájával, kötet kompozíciójával és bizonyos értelemben erotikus tematikájával is. Emellett Ovidius eposzai is nagy népszerűségnek örvendtek, a szintén jezsuita Péter Sev Metamorphosis Hungariae című 1716-ban megjelent eposza olyan nagy siker volt, hogy az osztrák rendtartományon kívül más rendtartományok is kimutatják. Láthatjuk tehát, hogy Ovidius költészete kiapadhatatlan forrást jelentett a legkülönfélebb műfajokban alkotó neolatin szerzők számára is. Az a tény pedig, hogy több munkája, például az Ars Amatoria vagy az Amores, erotikus témájuk miatt tiltott műnek számítottak például az iskolai oktatásban, csak fokozhatta a költő műveit, ebből kifolyólag pedig az élete és halála körüli érdeklődést. Mindehhez további jelenségek is hozzáadódtak, minden bizonnyal nem függetlenül attól, hogy az oktatásban is egyre nagyobb szerepet kapott az antik örökség. Megnőtt az érdeklődés ugyanis az ókori Pannonia fennmaradt emlékei iránt is. Hazánkban is megfigyelhető az a nyugat-európai gyakorlat, hogy elsőként a fellelhető feliratokat másolták és rendezték kisebb-nagyobb gyűjteményekbe. A feliratok másolását, mint a régiségek megmentésének egy módszerét követte a kövek és egyéb ókori emlékek gyűjtése, melyek során már maguk a tárgyak fizikai valójukban váltak díszítőelemmé, illetve vizsgálattárgyává. Ez Magyarországon ekkor még főként Mátyás király udvarára korlátozódott, azonban az uralkodó környezetében tartózkodó világi és egyházi előkelők jóvoltából hamarosan azok székhelyén is felbukkant. Mátyás kora abból a szempontból is kiemelkedő egyébként, hogy az első római emlékeket tartalmazó gyűjtemények is ekkor jöttek létre. Nem csak a budai királyi palotában volt egy kisebb lapidárium, de az egyházi és világi előkelők is szívesen díszítették otthonaikat római feliratos kövekkel és egyéb tárgyakkal. A feliratok iránti érdeklődés, azok gyűjtése és magyarázata a 16-17. Században is folytatódott Magyarországon, bár a háborús viszonyok miatt kisebb intenzitással. Ezzel párhuzamosan figyelhető meg Itáliában úgy az a humanista divat, hogy az ókori, akár legendás személyeknek sírfeliratot, vagy tényleges síremléket is készítsenek. Ahogy az érdeklődés megnőtt az ókori romok iránt, napvilágot láttak az első feliratgyűjtemények, igen hamar megjelentek az első hamisítók is. Ennek több oka volt. Egyfelől a 14.-15. században felértékelődött az antik források történeti értéke, másfelől egyes intézmények, illetve nagymúltú családok igyekeztek az eredetüket egészen az ókorig visszavezetni. Emellett a kuhalmányok készítését serkentette az is, hogy az arisztokrácia körében egyre nagyobb népszerűség körvendett a régiségek gyűjtése, és hát ennek a keresletnek meg kellett felelni. A legkorábbi ismert hamisítvány, Marcus Annaeus Lucanus sírfelirata már 1303-ban biztosan létezett. A következő évszázadokban is igen nagy népszerűségnek örvendtek a felirathamisítványok, híres történelmi, mitológiai személyiségek számára készült sírfeliratok, illetve azok egyéb tetteiről megemlékező feliratok is. Nem meglepő tehát, hogy Ovidiusnak, a szerencsétlen sorsú költőnek a felirata is felbukkant a hamisítványok között, egyenesen Pannoniából. Véleményem szerint tehát az oktatás átalakulásával, Ovidius műveinek egyre nagyobb ismertségével, valamint az ókori emlékek iránti megélénkült érdeklődéssel magyarázhatjuk az állítólagos, Ovidiushoz köthető pannoniai emlékek felbukkanását a 16. század elején, melyek ezt követően évszázadokon keresztül elválaszthatatlanul hozzátartoztak a költő recepciójához. Következőkben ezeket szeretném bemutatni. Az első ilyen emlék, amely hazánkhoz köti Ovidiust, az állítólagos Tóna, melyről elsőként Celio Calcagnini De Morius Citarum című költeményében olvashatunk. A ferrarai humanista Lipolito d'Este egri püspök kísérletének tagjaként 1517 és 19 között tartózkodott a Magyar Királyságban, így valószínűleg ezt a versét is ekkor írta. A nem túl bőbeszédű leírásnál azonban többet tudunk meg az itáliai szövegkiadó Ercole Ciofani Ovidius összes műveihez készített magyarázataiból, aki a következőket írja. Izabella magyar királyné 1540 körül Ovidius ezüstből készült tollát mutatta Pietro degli Angelinek az alsó pannoniai Taurunum városában, aki ezt nekem mesélte ezzel a felirattal, Ovidius názó tolla. Nem sokkal azelőtt találták meg bizonyos ókori romok alatt. A királyné ezt igen nagyra tartotta, és mint egy szent tárgynak tekintette. Ezt követően pedig hosszasan idézi Calcagnini versét. Ez egy nagyon érdekes ez a szöveghely, ugyanis olyan, mintha Izabella királynénak Taurunumban mutatta volna meg Pietro degli Angelinek ezt a tollat, de Izabella valószínűleg nem járt Belgrádban. Úgyhogy itt az is lehet, hogy kicsit már összekeveredett a mindenféle emlék. Minden esetre nem ez az egyetlen problémát dolog ezzel a szöveghelyel kapcsolatban, úgyhogy ezen tovább is léphetünk, de minden esetre állítólag itt találták meg Taurunumban. Tehát ez szerint az itáliai humanista költő látta ezt a kérdéses tollat Izabella királynénál. A tör története és egyéb elemekkel kiegészítve számtalan külföldi szerzőnél megjelenik, többen közülük mesének és nevetséges dolognak tartják ennek a létét. Taurunumot minden valószínűség szerint a Tomiba tartó Ovidius egyik állomásának gondolhatták. A Száva és a Duna találkozásánál fekvő ókori helyiséget egyébként hasonlóan később említésre kerül Szavariához, a költő számüzetésének idején még meg sem alapították. Történetíróinknál egészen a 18. század elejéig azonban ennek a történetnek nem találjuk nyomát. Elsőként Bél Mátyásnál találkozunk vele, a Pozsonyi Evangélikus Líceumban tartott régiségtani előadásainak szövegét tanítványa Peskó Mihály jegyezte le, és a régiségek definiálásánál egyértelműen a hamisított és az antik emlékek félművel gyűjtőinek gyártott tárgyak között említi, azzal a felkiáltással, hogy hát az efféle dolgokkal kapcsolatban a hazai példát sem kell nélkülöznünk, hiszen Izabella királyné tulajdonában volt Ovidius állítólagos tolla. Ezen kívül hazai szerzők munkáiban nem találtam nyomát ennek a történetnek. Annál nagyobb visszhangja volt a koraikori történetírásban a költő 16. század elején Szombathelyen felelt állítólagos sírjának, valamint a valamivel később a történethez kapcsolt sír feliratának. Az első forrás, ahol erről olvashatunk, Wolfgang Blasius 1551-ben kiadott történeti műve. A szavariai régiségek leírásánál említi a szerző, hogy harmadik Frigyes uralkodása alatt találtak egy sírt, melyen Ovidius neve szerepelt. A következő forrásunk a cseh humanista Kaspar Ruskius, aki a Szavariában vértanú halált halt Szent Quirin életrajzánál, Szent Márton mellett Ovidius nyughelyét tartotta fontosnak megjegyezni Szavariáról. Ő azt mondja egyébként, hogy 1508-ban találták meg Publius Ovidius názó ékes boltozatos sírját, melyben 6 kőmécsest és 2 verses felirattal ellátott fémlemezt is találtak. Mint egyik-két leírásban közös, hogy egyik sem említ sírfeliratot, annak ellenére, hogy a 17.-18. század folyamán a verset idéző szerzők általában Ruskiusnak tulajdonítják a felirat első ismertetését. Ennek oka valószínűleg az általa bemutatott két feliratos táblácska, ez a láminé lehet, melyek leírása szerint Leonard Kreitzertől, a bécsi Stephansdom hitszónokától hallott, ő azonban a cseh humanista szerint nem tudta visszaidézni ezek szövegét. Sírfeliratról tehát nincs szó Ruskiusnál sem, azonban, amint később látni fogjuk, az által említett két verses felirattal ellátott fémlemezkének nagy szerepe lesz a sírfelirat terjedésében. Az epigramma legkorábbi előfordulása minden valószínűség szerint Tobias Fent 1574-ben megjelent gyűjteményében, a Monumenta Sepulchrorumban találjuk, amelyben a 15 ókori feliratból az összes hamis vagy tévesen azonosított. Itt láthatjuk ezen a képen, ebből a nyomtatványból ezt a sírfeliratot. Felette egyébként Euripidész latin nyelvű sírfelirata található a gyűjteményben. Ezt nem tettem ide képre, de hát ebből is látszik, hogy micsoda remek gyűjteményt sikerült Fentnek összehozni. Azonban ő még ekkor nem kötötte össze a szaváriai lelettel a feliratot. Már a kortársak között is több kritikus hangot találhatunk az állítólagos sírfelirattal szemben. Josef Scaliger például egyenesen barbárnak nevezi a szöveg kiöntlőjét, aki járatlan a latin nyelv szépségében. Ugye azt írja, hogy aki nem látja, hogy ezt a barbár és a latin nyelv minden szépségében járatlan ember koholta, az nem is tudja, hogy milyen a latin nyelv. Ennek ellenére a sírfelirat szövege hamarosan elterjedt, és amellett, hogy például a magyar hagyomány részévé is vált, úgy tartották, hogy a verset maga Ovidius költötte, és így az összes művének néhány kiadásába is bekerült. Ennek alapja az lehetett, hogy a költő többször is beszélt arról, hogy miként temessék el, valamint azt, hogy a hamisított felirat szándékosan ugye az ő stílusát, elsősorban Krisztiát imitálja. A magyar hagyományba ma már nehezen visszakövethető módon került be az epitáfium valamikor a 16. század végén. Szaváriával kapcsolatos első említését ismét csak Csofáni Ovidius életrajzában találjuk 1583-ban, azonban a források alapján nem egyszerű visszavezetni, hogy ki és mikor kapcsolta össze elsőként az epigrammát és Ovidius állítólagos szaváriai sírját. Sejtésem szerint maga Csofáni volt ez. A 17. századtól kezdve azonban a mítosz megállíthatatlanul terjed tovább, hiszen szinte minden műben feltűnik, általában a felirattal együtt, amelyben Szaváriát említik. Egyetlen olyan személy sincs tehát, aki saját szemével látta volna azt, mindannyian kizárólag megbízható közlésekből értesültek a felfedezésről. A költő ismert életrajzi adatai, így például száműzetése, halálának időpontja és a temetkezési helye körüli bizonytalanság, valamint a Szombathelyen feltárt állítólagos sírjával kapcsolatos ellentmondások problémájának kiküszöbölésére igen élelmes megoldások születtek történetíróinktól. Őket két csoportra oszthatjuk. Az egyik táborba azok tartoznak, akik nem vonják kétségbe, hogy Ovidius Szaváriában hunyt el, és itt is temették el. Ide tartozik természetesen Lázius is, akinek magyarázata szerint Tiberius császár minden bizonnyal kegyelmet adott a költőnek, aki miközben hazafelé tartott Rómában, Szaváriában hunyt el. Ezért itt található a sírja. Szamosközi István a dáciai régiségekről szóló művében viszont rámutat, egy forrás sem szól arról, hogy a költő kegyelmet kapott volna a császártól. Így valószínűleg azért temethették el Szaváriában, mert művelt rómaiként, ahogy ezt a verseiből is tudjuk, nagyon szenvedett az egyedül léttől. Ezért néha elutazott Pannoniában, azon belül is leginkább Szaváriában, itt tanult férfiak társaságában tölthesse az idejét, és az egyik ilyen itt tartózkodása során érte a halál. A szerzők nagy része szemmel láthatóan teljesen figyelmen kívül hagyott több nyilvánvaló tényt. Elsőként azt, hogy a Fekete-tenger partján álló város Tomi mintegy 1200 kilométerre feküdt Szaváriától, vagyis az ókori viszonyok között hatalmas távolságra, és az ilyen hosszú utat a költőnek barbár törzsek területei között, vagy pedig a Dunai Limes mentén kerülővel Taurinumon keresztül például kellett volna megtennie. Másodszor pedig azt, hogy Ovidius halálának évében nem csak Szavária városa nem létezett, főleg nem a nagy költőhöz méltó művelt férfi társasággal, hiszen az Claudius valamikor Krisztus után 50 környéken alapította, de még az önálló Pannonia provincia sem. A korabeli szerzők azonban, ahogy láthattuk, a kronológiai és egyéb problémák ellenére megpróbáltak egy elfogadható magyarázatot találni az állítólagos sír létezésére. Ezt szem előtt tartván mindig nagy gondot fordítottak arra, hogy kihangsúlyozzák megbízható forrásaikat, például a szava hihető idős embert Láziusnál, és ezáltal a történetüket minél hitelesebbé tegyék. Ezt a jelenséget retroaktív múltformálásnak nevezzük, mely nem egyértelmű hamisítás a célja, hanem inkább valamiféle igyekezett egy sosem létezett hagyomány megteremtésére mesterséges gesztusokkal. Erre általában azok törekednek, akik egy bizonyos téma és annak igazságtartalma iránt fokozott érzékenységet mutatnak. A humanista képzésben részesült, Ovidius munkáin nevelkedett korabeli magyar írástudók számára pedig különösen vonzónak tüntetett az a lehetőség, hogy a nagy költő Pannonia földjében nyugszik. Néhányan viszont, már óvatosabban fogalmazva, nem vetették el ugyan teljesen annak a lehetőségét, hogy a szombathelyi felirat valódi, azonban úgy vélték, hogy ez egy úgynevezett kenotáfium része lehetett. Timon Sámuel, az Imago Antiquae Hungariaiben úgy vélekedett, hogy Ovidiusnak talán egy barátja állíthatott itt síremléket. A korjeles földrajztudósa, Bél Mátyás is értesült a neves költő állítólagos sírjáról és sírfeliratáról, számos más szavariai római emlék mellett. Így ír a sírról. Gyakran ástak ki efféle emlékeket, legfőképpen faragott kővel kirakott agyagedényeket. Mondja Láziusz, ugyanő említi meg, és itt ugye elmondja Láziusznál hallott, a megbízható Adgastyánnál olvasott a hallott hírt, hogy itt megtalálták csontokkal együtt Ovidius názó sírját. Ha ez igaz, akkor Bruscius nem tréfál meg minket túlzottan, mondja Bél, amikor ehhez a sírhoz a következő feliratot költi. Azonban láthatjuk, hogy a lúzit és a kombinisszerétúr, tehát a játszatot és a kohort szavakat használja Bél, tehát azért azt csugalja, hogy hajlik arra, hogy a feliratot kohormánynak tekintse, és a sír megtalálásáról szóló híradásban is kissé kételkedik, quod siderum est, ugye így kezdi az idézetet. Első okoltudósunk Sön Wiesner István is nyilatkozik a témában a Szombathely történetét feldolgozó város monográfiájában. Érdekes módon azonban nem foglal állást, holott több esetben is láthatjuk a műveiből, hogy helyesen ítélt hamisnak egyéb szövegemlékeket, például a híres Szikandia feliratot is. Bizonyítékokat felsorolva arra hajlik, hogy valószínűleg egy jelképes síról lehet szó, de nem zárja ki, hogy maradványokat is találhattak. Mivel művét a Szombathelyi Egyházmegye első püspöke Szili János megbízásából készítette, akinek a műkiadásával célja az volt, hogy erősítse Szombathely az új egyházmegye központjának jelentőségét, így a műben nagy szerepet kapott például a római múlt, Szent Márton szavariai származásának kérdése, és véleményem szerint ez az oka annak, hogy Ovidius állítólagos sírjának legendáját sem vetett el Sön Wiesner. Láthattuk tehát, hogy a korai magyar történetírásban tulajdonképpen egyetlen olyan véleményt sem találunk, mely kijelenteni, hogy Ovidiusnak nem lehetett sírja Magyarországon. Még azok a szerzők is igyekeztek valamiféle magyarázatot adni az ellentmondások feloldására, akik már óvatosabban fogalmaztak a sírral kapcsolatban. Ennek népszerűsége a 19. században sem csökkent, ugyanis a Szombathelyről szóló úti leírások kihagyhatatlan eleme volt például. A téma ezen kívül a képzőművészeket is megihlette, ide egy Edward Francis Burney-nek tulajdonított festményt tettem be, ahol egy római diadalívhez hasonlító sírt látunk, amelyre a Dies Manius Ovidii feliratot vésték. Az emlékmű környékén a magyar romantikus tájkép elmaradhatatlan kellékeit látjuk, gémes kutat, a három vadászkutyát és néhány magyar viseletbe öltözött férfit. Úgyhogy minden rajta volt ezen, aminek csak kellett. És hogy mennyire élt ez még mindig és él a köztudatban a 20. században is, 1938-ban a Szombathelyi Romkertben folyó régészeti feltárások során egy mozaikra bukkantak, és elterjedt a hír, hogy Ovidius sírját találták meg, és ezt követően a város lakossága özönlött oda, hogy a saját szemével megnézhesse a leletet. A két fenti példán kívül, tehát Ovidius állítólagos tollán és Szavariai sírján kívül, még két helységnév etimológiát is érdemes megemlíteni, melyek ugyan nem kaptak olyan figyelmet a történetírásban, mint a fentett tárgyat kohormányok, azonban szintén jól mutatják a költő pannoniai tartózkodásához köthető érdeklődés mértékét. Az első ilyet ismét csak a ferrari humanista Carmenini De Moriusi Scriptarum című költeményének köszönhetjük. Ő ugyanis az ókori szerzők, például Pomponius Mela és Ptolemaios által már pontosan azonosított Tomi helyszínét évszázadokig bizonytalanná tette. Ugyanis versének egy sorában ezt írja, Názó Tomiban lakott, amit most Tomis várnak neveznek. Ugyanez sor előtt nem hagy kétséget afelől, hogy Ovidius a Fekete-tenger partján töltötte száműzetését, azonban azzal, hogy a helyszínt a mai Tomis várnak nevezi, sikerült egészen a 19. századig fennálló téves Tomis vár Temesvár azonosítást megalkotnia. Ennek a cáfolatára is találunk szerencsére azért magyar vonatkozású példát, mégpedig a jezsuita tanára Bécsi Terezianum igazgatója, Csusszen György 1753-ban Nagyszombaton megjelent disszertációjában. A műben, amely hosszával, módszertanával, terjedelmes jegyzetapparátusával és kiváló illusztrációival is kiemelkedik a korszak hasonló diplomamunkái közül, a szerző Szavaria leírásánál hosszasan ismerteti többek között Ovidius száműzetésének helyével kapcsolatos elméleteket. Konklúzióként kijelenti, hogy a Temesvár-Tomisvár azonosítás mindössze téves következtetésen alakul. A másik remek példa Karánsebes nevének etimológiája, amelyet Tóth Gergelynek köszönhetek, hogy megtalálta ezt, és ebből is látszik, milyen hasznos kiadni Bél Mátyásnak a kiadatlan kéziratait, ugyanis Bél Mátyásnál olvashatjuk azt, hogy Karánsebes Ovidiustól kapta volna nevét, aki, amint írja Bél, itt a géták között töltvén száműzetését annyira megszerette a helyet és annak lakosait, hogy Karászébésznek nevezte el. Ez az elmélet a Temes vármegye, vagyis Temesi bánság leírásában található meg, forrását nem nevezi meg sajnos Bél, azonban cáfolja, hogy Ovidiusnak bármi köze lenne a névadáshoz. Amint írja, mindenki tudja, hogy a költőt a Fekete-tenger partjára száműzték, és noha a helyiek bizonyára hízelgőnek tartják azt az elméletet, hogy a városuk a nevét Ovidiustól kapta volna, ez nincs így. A határában lévő sebes folyású folyóval nevezték el. A téves etimológia alapjául valószínűleg a pontuszi levelekben található néhány sor szolgál, ahol Tam Mihi Kara Tomisnak nevezi Tomit, és így a Tomis helynevet alakították át szédészre ennek az etimológiának a megalkotói. Minden esetre ennek is elég hosszú nyoma volt még, ugyanis 1844-ben megjelent Herkules Fürdő egészségügyi használt tárgyaló műben említik, hogy Karánsebestől nem messze, még akkortájt is mutogatnak egy toronyformájú épületet, amely Ovidiusnak a lakóhelyeként szolgált. Azt szerettem volna az előadásomban bemutatni, hogy milyen nagy hagyománya volt Ovidius recepciójának hazánk területén is. Az antik Brigéció területén talált tetőcserét bizonyítja, hogy a költő személye az ókorban is ismert volt Pannoniában, a középkorban pedig már azt láthatjuk, hogy műveinek egyes részletei már az államigazgatásban is idézik. A költő tananyaggá válása, majd műveinek egyre szélesebb ismertsége miatt a korai korban egyre nagyobb kíváncsiság övezte. A száműzetés és a halála körüli bizonytalanság, valamint az antik múlt iránti megnövekedett érdeklődés miatt megjelentek a magyar hagyományban a retroaktív múlt formálás részeként azok a fiktív emlékek és etimológiák, melyek ezt követően évszázadokon át elválaszthatatlanok lettek Ovidius személyétől. A magyar írástudó elit ezzel is kötődni akart az antik múlthoz és az irodalomhoz. Fontos volt számukra, hogy kultusz helyeket és elekéket gyártsanak annak a szerzőnek, aki az iskolai nevelés, iskolai képzésükben oly alapvető szerepet játszott, így Ovidius személye számüzetése révén egyfajta kelet-európai kultúrhérosszá válhatott. Emellett az Ovidiushoz köthető legendák hitelességének kérdése egyben a formálódó magyar ókortudomány próbaköve is volt. Mit lehet kezdeni Ovidius tollával, sírjával és annak feliratával, téves azonosításokkal és az etimológiákkal? Ahogy láthattuk, volt olyan, amit jó érzékkel vetettek el történetíróink, míg például a szavarii sír kérdésének eldöntéséhez nem volt elég eszközük, vagy sejtésem szerint inkább elég bátorságuk. Köszönöm szépen a figyelmet!